Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pvc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a napi gazdaság és a Portfolio.hu szakértőinek közreműködésével. A hátralévő negyed órában beszélünk arról, hogyan szerepelnek az idén az utazási irodák. Bizonyos országokat újra felfedeztek a magyar turisták, de inkább a visszaesés az általános. De természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd szakértőinket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Maradunk még Kínánál és a makroadatoknál. Export-import adatok is kijöttek már tegnap reggel. A stúdióban már Beke Károly napi gazdaság munkatársa. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Neked mi volt a legfeltűnőbb ezek közül az adatok közül?
Az egyértelműen látszott, és talán az okozta a legnagyobb meglepetést, hogy a júniusi kiábrándító adatok után ismét növekedési pályára állt a kínai export és import, ami mindenképpen kedvező jel, tehát ugye júniusban gyakorlatilag stagnált, vagy kismértékben csökkent, és ekkor kezdtek el sokan aggódni a kínai gazdaság állapota miatt. Aztán most az import 11%-kal, az export pedig 5%-kal növekedett, ami már azért megközelítette az elmúlt hónapok adatait. Kérdés, hogy ezeket mennyire lehet komolyan venni.
Csak csöndben mondom, hogy a csökkentett adatokkal, amik korábban kijöttek, bőven kiegyezett volna Európa.
Persze, csak ugye Kínával kapcsolatban szokták azt mondani, hogy ott már a 7%-os gazdasági növekedés is kevés, amivel szintén bőven kiegyezne, nem csak Európa, de még akár Amerika is.
Most ez a pálya mit határozhat meg, hogyan módosíthatja akár a GDP kilátásokat?
Most azt mondják a szakemberek, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv az lehet, hogy talán elérte a mélypontot a kínai gazdaság, tehát talán a júniusi adatok jelezték azt, hogy elérte a mélypontot, ugyanakkor nem lehet számítani gyors felpattanásra, tehát azért a 9% körüli gazdasági növekedés az továbbra is még csak álom. Legutóbb ugye a kínai vezetés már hivatalosan is 7,5%-ra csökkentette az idei célt, ez lehet talán a reális, és azt mondják, hogy az év második felében lassan, de talán gyorsulhat ennek a növekedésnek az üteme.
Az európai gazdaságra van ennek hatása?
Persze, mindenképpen. Tehát ugye, akár ha a külkereskedelmi adatokat nézzük, abban azért benne vannak az európai exportok is. Tehát ugye azt tudjuk, meg azt látjuk a statisztikákból hónapról hónapra, hogy főleg a nagy európai autógyáraknak például egyre jelentősebb eladásaik vannak Kínában. Tehát az, hogy ott most 11%-kal nőtt az import, az mindenképpen jó jel az európai autógyárak számára is. Bár az adatoknak a részleteit nem ismerjük, tehát ugye két út lehet. Az egyik az, hogy úgymond késztermékeket importáltak, amit aztán megvettek a kínaiak, a másik pedig az, hogy alapanyagot importáltak. Most azt nem tudjuk, hogy ebben a 10 vagy 11%-os növekedésben melyik tette ki a nagyobb súlyt. Igazából a kínai gazdaságnak természetesen az lenne a jobb, hogyha alapanyagokat importálnának, amit aztán ott feldolgoznak, és esetleg belső fogyasztást fel tudják pörgetni vele, ugye nekik ez a céljuk már hosszabb ideje.
Az adatok hiteléhez nem férhet kétség?
De ahogy ez a kínai adatoknál lenni szokott, most is nagyon sokan megkérdőjelezik, de igazából azt gondolom, hogy akárhol a világon, hogyha a két egymást követő hónapban ennyire ellentétes adatok megjelennek, mindenhol megkérdőjeleznék a hitelességét, és Kínában ez hatványozottan érvényes. Lehetett olvasni olyan kommentárokat, amik arra hívták fel a figyelmet, hogy különösen éppen a külkereskedelmi adatok azok, amik az elmúlt időszakban megbízhatatlanok voltak. Erre azt tudjuk mondani, hogy hát ebből tudunk dolgozni.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a napi gazdaság munkatársát hallották itt az Inforádióban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bizonyos értelemben a szezon kellős közepén vagyunk, mármint ha az utazási irodákat akarjuk szemlélni. Nagy László Nándor, a napi gazdaság munkatársa van a stúdióban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Milyen szezont, ha nem is zárhatna, de milyen szezonban vannak most az utazási irodák?
Általánosan az mondható el, hogy a tavalyi év után a utazási irodák jelentősen csökkentették a kiutazói kapacitásukat. Csárterek jóval kevesebben voltak, és területeken is elég rendesen megválogatták azt, hogy mennyi utast visznek ki. Ennek kapcsán lehetett látni azt, hogy ezeket a desztinációkat is lassan kezdték el föltölteni, tehát az előszezon eléggé gyenge volt. Most a lapunknak nyilatkozó újrodák jelentős része arról számolt be, hogy bizonyos területeken igen komoly érdeklődés van, és jól mennek az utak. Ez döntően Spanyolország és Görögország, amit újra felfedeztek az ügyfelek. Más területeken azonban nem nagyon sikerült áttörni. Nagyon jellemző az, hogy a magyar utasok kevesebb időre mennek el, illetve nagyon megnőtt az autós utazások, tehát innentől kezdve a Horvátország felé irányuló, vagy pedig akár Bulgáriáig is elgurulnak a magyarok.
És gondolom azt nagy rész saját maguk intézik, és nem utazási irodán keresztül.
Hát most utazási irodákat kérdeztünk, de ők is kínálnak ilyen utakat, de természetesen a magán ügyfelek is vannak, illetve egy másik dolog, amivel mondjuk az idei szezonban még annyira nem kellett számolni, de mondjuk jövőre már eléggé komolyan, hogy falpados járatok indulnak a főbb nyaralási területekre, tehát Törökország fele, vagy Görögország fele is sok járat indul ilyenkor nyáron. Ezeket egyrészt ugye a charterezés helyett használják ki az utazási irodák, másik oldalon viszont maga a magánúti se így lehetővé válik ezekre a területekre.
Én csak gondolom, hogy nem tett jót különösen sem az egyiptomi, sem a tunéziai helyzet, vagy a válság, vagy nevezzük bárminek is, ami ezekben az országokban történt.
Ez így van, az utazási irodáknak szinte mindegyikének avval kellett számolni, hogy bár visszafogottan próbáltak itt helyeket találni, de ezek olcsó desztinációk, eddig jól menő desztinációk voltak, most viszont az látszik, hogy a magyar utasok nagyon akarnak oda utazni. Nyugat-Európában konkrétan teljes csomagokat mondtak le. Ezeket az utakat eladni egyre nehezebb, ahol van például a last minute, ez leginkább ezeken a területeken van, egyszerűen nagyon-nagyon nehéz lasszóval lehet fogni az utasokat ebbe az irányba, mert hogy a bizonytalanság azért nagy úr. Nagy kérdés egyébként, hogy mi lesz az elkövetkező hetekben, mert az utószezontól még azért sokat várnak az utazásidek, akár ezekben a válságövezetekben, akár a többi helyen is. Nem egy bizakodó képet adnak, bár volt olyan iroda, aki arról számolt be, hogy a tavalyi kapacitáshoz képest 20%-kal fölül tudta teljesíteni magát eddig.
Nem tudom, hogy ezt vizsgáltátok-e, a luxus utakra kevesebb vagy nagyobb az igény?
Ezek mindig egy általánosan, magasan kvalifikált utazási közeget jelentenek, és ide mindig lehet menni, és mindig lehet találni egzotikus utakat. Dacára annak, hogy általában például ilyen egzotikus üdülőhelyekre leginkább téli időszakban szoktak menni, most is mennek a Seychelles-szigeti programok még nagyobb melegbe.
Köszönöm szépen Nagy László Nándort, a Napi Gazdaság munkatársát hallották, részletek a labban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Honalban Zinzi Stefán, a Napi Gazdaság munkatársa, jó reggelt!
Jó reggelt!
Compliance-ről fogunk beszélgetni, és mielőtt igen belemelegednénk, arra kérek, mondd el, hogy mi is ez pontosan?
Alapprobléma, hogy azt mondok, máig nincsen ilyen egyértelmű és világosan meghatározott magyar megfelelője. Vannak, akik a jogszabályi megfelelés biztosításaként fogalmazzák meg, mások az információk áramlásának szabályozását, de maga a compliance-nek jóval több rétegű, hiszen az ilyen szakember a bennfentes kereskedelemmel, piac befolyásolása, a fogyasztóvédelemmel, panaszkezeléssel, összeférhetetlensége, tehát számtalan területre foglalkozik, amelyek tulajdonképpen a segítik, hogy a cég az egészségesen és nem mellesleg törvényesen működjön.
A lényeg az, hogy nagyobb cégeknél dolgoznak ilyen szakemberek, dolgozhatnak ilyen szakemberek.
Igen. Hát itthon leginkább csak a nagyobb cégeknél, ugye főképp azoknál, akik a anyacég, tehát külföldi anyavállalat, vállalati kultúráját hozták. Ugye itthon a szabályozás is valamennyire hiányos, ugyanis kifejezetten a befektetési szolgáltatási tevékenységet végzőkre vonatkozik kötelező jelleggel. A többiekre egy száfajánlás van mindössze, ám ennek is vannak hiányosságai, hiszen nincsen konkrétan meghatározva az, hogy ki milyen végzettséggel lehet például szakember, vagy hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen szervezetet, és tulajdonképpen egységes ajánlást tesz ugye a PÁF, miközben egy 50 fős takarékszövetkezetnek, vagy egy top 10-be tartozó banknak talán nem biztos, hogy ugyanolyan szabályozás alá kellene esnie.
Ha jól sejtem, akkor ez egy kicsit egy kontroller, kicsit egy belső ellenőr, és egyéb más is, akár a menedzsmentben is ott lenne a helye.
Igen, abszolút. Tehát tulajdonképpen ugye ilyen belső szabályzatot alakít ki, és ennek a betartásait is odafigyel. Tehát ebbe az etikai kódex ugyanúgy betartozik, ugye, mint a jogszabályi megfelelőség.
Magyarországon ilyen ember hiánya az, hogy nincs egy ilyen cégnél, vagy egy nagyobb cégnél okozhat problémát?
Tulajdonképpen ugye a megelőzésnél nagyon fontos lehet, tehát a korrupció kiszűrésében nagyon nagy szerepe lehet, az összeférhetetlenségre rávilágíthat, tehát olyan folyamatokat vezethet be, ami egy cégen ezeket automatikusan kiszűri egy idő után, és így tulajdonképpen ugye a cég maga az pénzt takarít meg, és akár vagy a reputációt.
Vannak pozitív példák, ahol van Magyarországon?
Természetesen, hát a nagyobb magyarországi bankoknál mindenhol több, akár 10-20-30 fős compliance osztály is működik, bár igaz, hogy az átlag az inkább az igenként egy-két szakember.
Köszönöm szépen, részletek a labban! Zinzi Stefánt, a Napi Gazdaság munkatársát hallották itt az Inforádióban.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pwc.hu
Júniusban az export 3, az import 3,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az export többlet 583 millió euróra csökkent a tavaly júniusi 769 millióról a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Madár István, a Portfolio.hu elemzője figyelmeztető jelnek nevezte, hogy a kivitelünk az autóipari kapacitások bővülése ellenére sem tud bővülni.
Nem nagyon rajzolódik ki egyértelmű trend az első fél év külkereskedelmi adataiból. Leginkább azt látjuk, hogy az export az elmúlt 2,5 év során nem tudott növekedni. Ennek kapcsán az idei év annyiban nehezíti a tisztánlátást, hogy tavaly év végén volt egy látványos visszaesés az exportnak, amit az év első hónapjaiban 2013-ban sikerült korrigálni. Azóta viszont inkább csak a stagnálás jellemző újra az exportra. Innentől kezdve kérdés, hogy az tavaly decemberi bázishoz viszonyított növekedést tekintjük egy irányadónak, vagy azt, hogy az azt követő néhány hónap, május-június különösen, az már inkább azt mutatja, hogy újra stagnálásban van az export. Minden esetre azért azt mondanám, hogy ha nem is kell nagyon aggódni, de azért figyelmeztetőek ezek a tendenciák, mert arra utalnak, hogy azért az év elején egyre inkább optimistára hangolt gazdasági képünket, azért lehet, hogy vissza kell igazítani az év elejé várakozásokhoz, nevezetesen, hogy vannak akadályai és korlátai annak, hogy a magyar gazdaság nagyon látványosan tudjon növekedni, nevezetesen az, hogy a külkereskedelmi tendenciáink azok nem különösebben erősek.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pwc.hu